Mi volt érdekes a jogi rendszer egy szeletének tanulmányozásában, abban az időszakban, amiről még én is azt tanultam, hogy a jog meg az állam elhalásának hivatalos ideológiai időszaka volt.
Igen, hát ez hivatalos ideológia így volt, de azért ez az akkori jogászokat már nem fogta meg nagyon ez az ideológia. Én emlékezem rá, amikor a Budaörsi kollégiumban laktunk, akkor azért péntek esténként a jognak ilyen temetési meneteket rendeztünk, hogy el fog halni, de arra ügyeltünk, hogy az állam mellé temessük, mert ugye a jog és az állam a lenini ideológia szerint együtt halnak el. De ezen túl a 70-es, 60-as években, hogy ez egy ilyen ideológiai maradványa volt csak a korai bolsevik hát világképnek és politikai ideológiának, abszolút nem volt semmilyen jelentősége. Épp ellenkező tendenciák zajlottak, épp a jognak a megerősödése, kiépülése, a jogi infrastruktúrának, oktatásnak például egy nagyon masszív, hát egyetemi szinten való újraszerveződési időszaka volt. Ezzel párhuzamosan, hogy a folyóiratok indultak, nagyon jelentős hazai és nemzetközi jogtudományi fórumok, az MTA, a Jogtudományi Intézete, tehát pont ellenkező zajlott mindebbe az ideológiába, mondjuk leképeződött, vagy le kellett volna képeződni.
A ma élő ember számára teljesen természetes, hogy egy működő jogrendszerben él, a mindennapjait az határozza meg, lehet bízni abban, hogy amit csinálunk, az jogilag is rendben van, és a másik is be fogja tartani, amit mi csinálunk. Milyen volt az az időszak, amikor ebben nem lehetett bízni? Vagy sose, vagy nem is volt ilyen időszak?
Hát, ugye vissza kell menni az időbe egy kicsit a történelemben. Ez társadalomtörténeti kérdés is, nem csak jogtörténeti, és a könyv is elsősorban nem jogi dogmatikai, hanem társadalomtörténeti szemléletmódú. Ugye az 50-es években, azért csak ez a kiinduló pont, és ez az 56 előtti időszakot kell érteni, a jognak a szerepe, a jogszabályok száma, a jogszabályok nyelvezete, az rendkívül primitív és egyszerű volt. A forradalom után már kicsit más volt a hely. Egyrészt a kádári megtorló politikát a büntetőjog rettenetesen érdekelte, és például a jogpolitika irányelvekben teljesen erre koncentrált. Ez a civilisztikának azt jelentette, hogy kvázi a surranó pályán be tudott surranni és kiépíteni bizonyos bázisokat. Hát például 1959-ben jött létre a polgári törvénykönyv, Magyarországnak nem volt kodifikált magánjoga 1959 előtt. Ez ugye az ősi világi nagy duónak a nagyon sok magánjogi elemet is tartalmazó, hát jogalkotási műve volt. A jog ezen túlmenően rendkívül szertágazó volt, és hát ezt a szót lehetne használni, hogy szegmentált. A polgári törvénykönyv például a magánemberekre vonatkozott, mint polgári jogalanyokra, akiknek egyébként nem nagyon volt akkor vagyonuk. A gazdasági életet teljes mértékig egy utasításos rendszer szabályozta, egy bürokratikus felülről vezérelt, egy tervgazdasági szinten működő, az a tervgazdasági hivatalnak és a pártközpontnak konkrét lebontott utasításai uralták. Ez valóban egy teljes bizonytalanság volt, teljesen hát nem is felelt meg a magyar jog hagyományainak, és ez a Szovjetunióból jött. A konfliktusokat döntőbizottságok döntötték el, akik adminisztratív állami szervek voltak, nem bíróságok, tehát nem is volt bírósági hatáskör a gazdasági életnek a konfliktus rendezése, ezt majd az új gazdasági mechanizmus kapcsán, amikor 62-ben elindulnak a reformok, a nyers rezsőjék veszik elő, hogy kéne egy konfliktus megoldó rendszer, és a gazdasági konfliktusokat be kéne terelni a rendes bírósági hatáskörökbe. Tehát a jogbizonytalanságot még azt lehet mondani, talán fokozta, hogy az adminisztratív döntések rendkívül önkényesek voltak. Igazából pártállami, tervállami, terv hát utasításoknak feleltek meg ezeket az igényeket képezték le. A botrány szerintem akkor tört ki, amikor a 60-as évek elején az ország egy óriási gazdasági csődbe került. Ugye Magyarország mindig is függő volt tőkében, erőforrásban, hát főleg ugye a trianoni békeszerződés után egy külpiaci rendszertől rá volt utalva a külgazdasági, külkereskedelmi forgalomra. Ez a magyar gazdasági jog, ez a magyar hát jogbizonytalansági rendszer nem felelt meg ennek a külgazdasági kapcsolatrendszernek. Elúszott például a felelősség kérdése, hát egy külföldi partner nem tudta azt, hogyha adott esetben szállítási késedelem van, kit pereljen, perelhessen-e esetleg valakit. Ezeket speciális külkereskedelmi vállalatok intézték, akik maguk is részesei voltak az adminisztratív rendszernek, de nem tudtak velük mit kezdeni, se a külföldi partnerek, se ők. Az országnak valuta kellett, külkereskedelem kellett. Ugye a Szovjetunió tovább már nem finanszírozta a kádári rendszert, és az akkori politikai vezetésnek olyan 63-64 körül be kellett vallani, erre kábélési jegyzőkönyvek is vannak, hogy az ország a gazdasági csődben van, tehát valahonnan ki kell indulni. És a kilépés az a gazdasági irányítási mechanizmusnak a reformja lett, aminek aztán szintén az oldalvizébe, partvizébe a civilisztika kifejlődött 1968-69-72-re körülbelül.
Visszatérve egy korábbi gondolatához, azt könnyű belátni, hogy egy megtoruló hatalmat a büntetőjog nagyon érdekel. De azt hogy nem vették észre, hogy egy újjáéledő, ha nem vették észre, hogy egy újjáéledő civil jog, ha azt az emberek belakják, akkor annak önmagán túlmutató ereje lehet, mert látni fogják, hogy ez jó, és azt szerint akarnak majd dolgozni, kereskedni, élni.
Igen, csak egy tervgazdasági utasításos rendszerben nem volt olyan szegmens, ahol belakadták volna ezt a polgárok. Tehát ha a gazdaságirányítási mechanizmust nevezzük nyugodtan gazdasági reformnak, mert ez a korabeli szakzsargon, és ez már eleve egy kompromisszum volt, főleg a szovjet pártvezetés felé. A gazdasági reform teremtette meg pont azokat a szegmenseket, hogy a civilisztika elkezdett kibontakozni. Tehát ugye visszagondolva, lehetett már, ha korlátozottan is, de a magánszférába árutermelést folytatni, eladni például mezőgazdasági termékeket állami felvásárló cégeket, ott szerződések működtek. Az örökösödésnek, az öröklésnek lett óriási jelentősége, hogy bizonyos vagyon átruházódott egyik generációról a másikra. De a gazdasági reform nélkül ezek a szegmensek nem teremtődtek meg. Tehát azt lehet mondani talán, hogy a polgári törvénykönyv annak idején a 60-as évek klasszikus elején, tehát még a reform előtt, igazából nem zavart úgy sok vizet. Tehát úgy megvolt, ez később jutott már szerephez, amikor elkezdték a gazdasági reformnak a szükségességét a polgári jogra rá vetíteni, és elkezdték módosítani a polgári törvénykönyvet. Több nagy módosítása is volt például pont a reform sodrába, és például a tervszerződéseket megváltoztatták, de csak 72-re vették ki aztán a PTK-ból. Vagy a szerződések jogát átírták. Például ez a felelősség, amit említettünk, valóban polgári jogi felelősségé alakult át. Maga a szerződési jog kialakult. Ez nagyon hosszú idő egyébként, ez 62-től 72-ig, pont a reform blokkolásáig mondjuk tart, és ennek része például a tervszerződéseknek a lebontása.
Miért volt az, hogy a jogi szabályozás igénye, ahogy írja is, csak viszonylag későn merült fel, amikor ma azt látjuk, hogy ha valamilyen folyamatot el akar indítani egy állam, akkor az első dolga az, hogy törvénykezik róla.
Igen, hát ez egy érdekes probléma. Ugye a gazdaságirányítási reform nem jogi reformként indult, hanem ez közgazdászoknak volt. Egész 1953-ra talán a Nagy Imre kormányig visszanyúló, hát ilyen hosszantartó műalkotása, és a közgazdászok csak egy új szabályozási rendszert emlegettek. Azt nem nagyon mondogatták, hogy mi az a szabályozási rendszer konkrétan mit jelent, csak hogy új szabályozás kell, nem a tervutasításos, vagy valami. Egy dolog merül csak fel, így visszaolvasva a korabeli dokumentumokat, hogy a szerződéseknek kell majd nagyobb szerepet játszani. De azzal nem gondoltak, hogyha valahol ezt a rendszert megbontják, akkor ez mind a fejval szétomlik, mert hisz a szerződések mögött azért van tulajdon probléma is, a szerződések mögött van bíróáskodási probléma is, tehát sok minden van. Ezért nagyon megkésve indult. Ez így van. Hát a jogi elvi bizottság, ami irányította később ezt a jogi reformot, az körülbelül 67-ben állt föl, és 67-ben fogalmazták meg pont ezt a felismerést, hogy itt most már teljesen át kell alakítani a jogrendszert, a szemléletet, mert egyszerűen a mechanizmus reformnak, tehát a piacgazdálkodás felé tett lépésnek ez a jog nem felel meg.